Jó estét kívánunk! Kevesebb, mint 10 meccs van hátra már az alapszakaszból, úgyhogy elkezdünk búcsúztatni olyan gárdákat, akikre általában ilyenkor kevesebb idő szokott jutni, mert nagyon rohanunk, aztán utána odaérünk, aztán kiesnek az első körben, ha egyáltalán bejutnak, és nem tudunk velük foglalkozni, úgyhogy azt beszéltünk meg Gáborral, aki ma a megérdemelt pihenését töltő Szaliszló Csavi helyett itt van velem a stúdióban, hogy elbúcsúzunk, vagy megdicsérjünk ott olyan csapatot, akik közül lesz, akivel találkozunk a playoffban, nem várjuk őket a döntőbe, de mindenképpen kapják meg az ő, ha nem is 15, de legalább 5 perc hírnevüket. Szia, Gábor!
Sziasztok! Hát valóban, azt gondolom, hogy itt azért az, hogy kiválasztjuk ezt az 5 csapatot, abból ugye 4 elég egyértelmű volt, egy volt valamilyen szinten vitatéma, de azt gondolom, hogy tényleg mindenki megérdemli ezt a kis figyelmet.
Több értelemben folytogatnánk egymást, hogy ki legyen az MVP, nem mint hogy mindenhol máshol tart, vagy tocsognánk még a Jamorant drámában, aki ugye visszatért már tékozló fiúként a Memphis Grizzlies csapatába, a cserepadról állt be, és egyébként 150 pontot dobott a Memphis Grizzlies Luke Kennard, meg 11-ből 10 triplát, minden idők leghatékonyabb 30-valahány pontos meccsét hozta, de mielőtt rátérnénk erre az 5 csapatra szokásunkhoz híven, szedjük össze azt a 3 hírt, ami felkeltette a héten az érdeklődésünket. Ez a 3 hír, ez 2 csapatra fog ma összpontosulni. Az első a Golden State Warriors. Steph Curryvel olyan történt, sok minden címet kapott már, most egy olyat, ami ennél még nem talál.
Így van, bizony, nyilván ennek van politikai vonatkozása is, hiszen Joe Biden beválasztotta azon 30 ember közé őt és egyébként a feleségét, ahol van több más neves sport vagy sporthoz kötődő személyiség, és hát igazából mondhatjuk, hogy ahhoz a sportolói, illetve ahhoz kapcsolódó étkezés, tudományi, majd később a kicsit a tudatossággal is foglalkozó csoportnak lesz egy olyan arca és fejlesztő tagja, aki most kezdi majd a munkát ebben a felállásban.
Szerintem, ami ebben a sztoriban menő, hogy van ilyen csoport. Tehát, hogy amiközben mondjuk itthon sokszor arról olvasol, hogy mit tudom én, a menzákon mivel lehet találkozni, időnként kórházban mivel lehet találkozni, hogy egy olyan országban, ahol azért ez masszív probléma, nem azért, mintha nem lenne, bár persze van, aki nélkülöz, de hogy ez a túlzott bőség is nagyon komoly problémákat jelent, hogy az lenne a cél itt, hogy kvázi azt írják, hogy háttértől meg anyagi helyzettől függetlenül mindenki megfelelően tudjon találkozni. A felesége ugye neki van főzőműsöre, meg ő egy ilyen nem tudom, ilyen gasztrovállalkozó féleség. Szerinted mennyire hatásos egyébként az, amikor egy élsportoló beszél egy ilyen dologról, mivel nagyon könnyű azt mondani, hogy jó, persze, de hát csak ezt szokták mondani, amikor Matt Damon kigyúrja magát hegyomlás, és akkor jó, hát semmi dolga nincsen, csak gyúrogi, meg 8 órát vagyok a bányában, az nem működik. Szerinted egy sportoló tud ennek jó példaképe lenni?
Én azt gondolom, hogy abszolút, hogyha már arról beszélünk, hogy NBA játékos vagy sztár státuszban lévő kosárlabdázó legyen, akkor Curry szerintem minden szempontból egy hiteles valaki. Hogyha itt a sport vonatkozását nézzük meg a dolognak, ez akkor is így van, hiszen hogyha megnézzük azt, hogy ő azért milyen sérülékeny volt az első éveiben, milyen szép hosszú karriert tudott magának, hogy meg tudott erősödni, ez hogyan tudott a pályán transzlálódni, és azért, mert egyszerűen egy olyan karakter, aki nem a balhéról híres, hanem tényleg egy jó fiúra, egy jó példakép tud lenni, és hogy azt már te is említetted, a felesége pedig abszolút ezen a vonalon mozog, teljesen adta magát, hogy ez a páros ez bekerüljön ebbe a csapatba.
Milyen érdekes egyébként az is, hogy ő egyébként szerepelt Bidennek kvázi a kampány videójában is, hogy ez Amerikában egy kicsit másmilyen, nem tudom, megítélés alá esik. Ami érdekel, és most a játékos menedzsert kérdezem, hogy akár hogyha kis rádiuszban nézzük Magyarországon, akár hogyha egyen nagyobb körző szárat nyitunk, akkor Európában ez a szuper tudatos építkezés, étkezés, a dietetikusok használata is még sorolhatnám, amit olvasunk LeBron James meg egyebek kapcsán. Ez mennyire szivárgott be Európában, az élbajnokságokban, és mi a helyzet nálunk itthon?
Én azt gondolom, hogy Európában országonként nagyon meg kell különböztetnünk. Tehát ha mondjuk beszélünk a spanyolokról, ők azért ebben is abszolút élen járnak. Ha Magyarországról beszélünk, azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon, tehát vannak jó szakemberek, vannak olyan játékosok, akik ebben az irányban abszolút érdeklődőek és áldoznak is erre, de még azon a szinten nem vagyunk, hogy ez mondjuk rendszer szinten ki legyen használva a magyar kosárlabda jelenlegi anyagi lehetőségeit és forrásait tekintve. Igazából azt mondom, hogy annyira még nincsenek kultúrája, valamennyire divata az már van, de a következő éveknek az egyik nagy célja a magyar kosárlabdában szerintem az az, hogy például a dietetikát is be lehessen építeni, főleg az utánpótlás képzésben.
Én azt gondolom, hogy nem csak az étkezésben, meg nem csak a sportolóknál, egyébként a nép egyszerű gyermekénél, akinél egyébként van erre nyitottság, a következő 5-10 év az elképesztő választásokat, vagy változásokat hord magában, már amennyiben meg tudjuk majd fizetni a boltban. Beszéljünk a másik csapatról, ez pedig a Dallas Mavericks. A Dallas Mavericks-el kapcsolatban túl sok minden jó nem történik az elmúlt időszakban. Amióta Luka és Kyrie együtt játszik, és mind a ketten a pályán vannak, 3 győzelem mellé 7 vereségük van. Ehhez képest például Kyrie egyedül, azt hiszem, 3 győzelem 1 vereséggel áll. Na most megint kikaptak. Az ellenfél a Charlotte Hornets volt, és amikor 20 ponttal ment az ellenfél, akkor a dallasi közönség diszkréten elkezdett fújolni, ugyanis a Charlotte Hornets egyébként is ugye a keleti sereghajtók közé tartozik, és 3 kezdője hiányzott. A mérkőzés után leültették Luka Doncsicsot, és amikor néztem ezt a sajtótájékoztatót, akkor így nem tudtam, hogy ilyen kínosan érezzem magam, vagy sajnáljam a srácot, mi történt, és mi történhetett.
Kicsit távolabbról kezdve, nagyjából mióta felállt ez a páros, azóta 2 féle vereségei vannak a Dallasnak, az egyik a sűrűbb, a szoros mérkőzések végjátékában elbukott csaták. Igazából ezt valamennyire lehet szerencsefaktornak, rendszerhiányának, sok mindennek titulálni. A másik pedig az, ami a Charlotte elleni mérkőzés is volt, hogy egyszerűen nem pörögött úgy fel, nem készült fel a csapat úgy fejben erre a mérkőzésre, hogy kellett volna, és úgymond saját magát verte meg. Tehát most nem bántva a Charlotte-ot meg a szimpatizánsait, de gyakorlatilag itt magát verte meg a Dallas. Igazából az a nagy baj, hogy itt ugye olvastunk nyilatkozatokat konkrétan a meccsel kapcsolatban, és hát persze meg lehet magyarázni azzal, hogy mindenki önkritikus, de hogy ez hogy fordulhat elő ebben a helyzetben, hogy egy úgymond kötelező győzelemhez nem úgy áll hozzá egy ilyen csapat, hogy gyalulni akar. Tehát, hogy egyáltalán ne is a véletlenre hagyja az adott mérkőzést.
És ugye nem is arról van szó, hogy nem tudom, a Denver Nuggetsről beszélünk, hogy hát még 2-t bukunk, a keleti vagy nyugati első hely még megvan, hanem ezzel a vereséggel a Dallas jelenleg play-in helyen sincs.
Nyilván bármennyire is sűrű a 4. és a 12. hely között nyugat, ez megengedhetetlen, hogy előforduljon a Dallasnál, és azért ennél a csapatnál nem arról kellene szólni a dolognak, hogy bejut-e a play-okba vagy sem, hanem megközelíti a tavalyi főcsoport döntő szintet vagy sem, de igazából itt azt gondolom, hogy edzői szinten, Doncsics szintjén, csapat szintjén olyan mélyen gyökerező problémák vannak, hogy nagyjából lehetetlen az, hogy ez a csapat kört vagy köröket menjen a play-offon.
Ugye 3 aspektusból volt talán érdemes vizsgálni ennek a cserének az utóéletét. Egyrészt, hogy mi történik a pályán ezzel a 2 fickóval, a pozitív hatások és az értelemszerűen következő negatív hatások, ami főleg a védekezésre vet rossz fényt. A másik pedig Kyrie, mint tényező, mint jelenség a pályán kívül. Kyrie, azt gondolom, hogy eddig, ha nem is azt mondom, hogy mintapolgárként viselkedik, mert azért odaszólogat, szúrogat a sajtónak, hogyha ha kihúzzák nála a gyufát, ami nem nehéz. Viszont a pályán egy olyan worst case szenárió valósul meg, hogy minden megtörtént, amit gondoltunk velük védekezésben, viszont támadásban meg nem jönnek a 140 pontok. Persze van 120 pontos meccsük, de az a szép magyar szóval offensive juggernaut, aki így mindenkin átgázol, nem ez lett a Dallasból.
Ez egyértelműen nem lett, és nagyon úgy néz ki, hogy ez nem is tud már lenni, hiszen itt beszélünk a 2 emberről, meg beszélünk a többieknek a hozzájuk illeszthetőségéről. Most támadó oldalról beszélünk, ott van például Wood, aki addig is küszködött azzal, hogy most kezdő, csere, mennyit játszik, milyen szerepköre van, de egyértelmű, hogy az ő játékára például ez nem volt jó hatással, nem tudja igazából az ő jelenlétét jól kihasználni a Dallas. A másik része ennek az egésznek, amit mondtál itt a védekező oldalra, egyrésztről vesztett is Finney Smith szemében olyan védőt ez a csapat, akit egyértelműen nagyon-nagyon hiányol, darabszámra is, meg konkrétan tényleg őt magát is. Igazából az egyértelmű volt, hogy Doncsics mellé próbálnak szerezni egy legit második opciót, aztán már nem menjünk bele, hogy itt a Brunson sztori hogyan kapcsolódik a történethez. Egyszerűen nem csak, hogy az egység megbomlott, hanem tényleg visszaléptek egy jó nagyot, és most már arról beszélünk, hogy Jason Kidd széke is elég erősen inog.
Na akkor beszéljünk most konkrétan Luka Doncsics nyilatkozatáról, aki azt mondta, nagyon sokáig tőszavakban válaszolt a riporterekre, és neki is ott valahogy, mint a jó pszichológus, kiszedték belőled, hogy kérdezték, és így csöndbe maradtak, és ez a csönd, ez nagyon-nagyon egy ilyen vákum hatása van, és egyszer csak azt mondta, hogy kifejezetten frusztráló, és szerintem látjátok, hogy mi van velem a pályán. Néha úgy érzem, mintha nem önmagam lennék, csak kint vagyok, mármint a pályán. Régen igazán jól éreztem magamat, mosolyogtam a pályán, de most ez olyan szinten frusztráló, rengeteg dolog miatt, nem csak a kosárlabda miatt. Rákérdeztek, erre nem válaszolt. Mi lehet Doncsics?
Igazából az van, amit már beszéltünk többször is, hogy Doncsics eddigi pályafutása, meg életpálya, inkább így fogalmaznék, az egy ilyen teljesen felfele ívelő sikersztori. Ez a srác az egész egyszerűen, és maradjon is nyilván, így nem kívánunk neki semmi rosszat, nem kellett az életben megküzdenie, nem tudom, komoly sérüléssel, olyannal, hogy a csapatában igazából válság lett volna, vagy olyan csapatba kosarazott volna, ami nem valamilyen szinten győzelemre lett volna ítélve, per, amikor bekerült az NBA-ben, egyből megkapta a város kulcsait. Én azt gondolom, hogy ennek a nyilatkozatnak, meg ami van mögötte, most a kosárlabdára vonatkozó rész, szerintem két olvasata van. Annak, hogy örül, hogy jött Kyrie Irving, vagy jött egy olyan játékos, aki neki segíthet, azzal azt gondolom, hogy alapvetően inkább igen a válasz, mint nem. De azt is látjuk, hogy valami azért még mindig nem stimmel olyan szempontból a két játékos között, hogy statisztikailag leosztogatják egymás között a mérkőzést, de igazából nem egy meg egy, az kettő ilyen szinten. Persze nem is ezt vártuk. A magánéletbeli dolgok tekintetében pedig...
Eddig csönd volt azért nálad.
Teljesen.
Nem lehetett, azt tudjuk, hogy van egy kutyája, mert a múltkor elmondta a Dude Perfect-es rácoknál, de kb. Ennyi volt.
Igen, ugye anyukával volt már egy korábbi ilyen jogvita, ugye brandhez kapcsolódó dolgok kapcsán, de ezt leszámítva soha nem hallottunk az ő családjáról, vagy az ő magánéletéből semmilyen negatív dolgot. Én azt gondolom, hogy kopogjuk le, mert itt azért van Andrew Wiggins ügy is például, és nem kívánunk senkinek semmi rosszat. Meglepne, hogyha tényleg olyan nagy volumenű probléma lenne, de az biztos, hogy Doncsicsnak nagyon szépen rendbe kell magát tennie.
Valószínűleg nem az fáj neki, hogy 35 000 dollárt kivettek a zsebéből, miután a Golden State Warriors elleni mérkőzés végén egy Draymond Green szorításában elengedett zicsernél nem kapott fújást. Azt szerintem nem volt fal, de ez a meccs nem ezért vonul be az NBA ilyen történelemkönyvébe, Sektin történelemkönyvébe, hanem egy, azt mondanám azt, hogy fura bírói ítélet, de igazából nem volt fura ez a bírói ítélet, mindjárt fogjátok látni a jelenetet. Egy tripla után megküzd a labdáért Looney, és a bíró mutatja, hogy a labda a... Merre mutat ki felem?
Hát először ugye mutatta, hogy merre megyünk, utána pedig jött egy időkérés, amit bemutatott. Igazából az egyik legösszezavaróbb mozdulat a történetben, ugye arra fele mutatott, ezt pedig már ugye többen úgy értelmezték, hogy a fújásnak...
Először kimutatott, hogy jön a Warriors, és aztán utána egy előzőleg kikért időt
kérést, igen.
Kimutat a Mavsnek. Ezek után lemennek a csapatok. Mindenki feláll a Warriorsnál, hogy elkezdje a mérkőzést, a Mavs pedig ott marad a támadó térfélen, ugye ők arra támadtak volna, azt hitték, hogy ők támadnak, de senki nem ment bedobni a labdát.
Tehát mindent értek ebben a történetben, azt az egyet, tehát kettőt nem értek, az egy, hogy igen, miért nem ment valaki bedobni, a másik, hogy ugye a játékvezetői protokoll effektíve, tehát hogy ugye a játékvezetőknek ilyenkor meg kell várnia, hogy effektíve a másik csapat, vagy mind a két csapat készen van a játékra. Tehát itt azt gondolom, hogy két nagy hiba is történt, az egyik az nyilván a Dallas részéről, a másik pedig itt a játékvezetőkről, hogy egyáltalán elindították ilyen szituációban a játékot.
Igen, nagyon furi volt, ugye. Utána olyan történt, ami az NBA-ben nem nagyon szokott, hogy Mark Cuban hát kvázi óvott a liga felé, mert hogy ez a két pont ez mennyit jelenthetett volna. Ugye Mark Cuban azt hagyja ki a történetből, mivel a végén nyerésre állt a Golden State Warriors, engedtek egy ajtó alatt triplát Reggie Bullocknak talán, így lett az 5 pontból 2. Tehát ha az a tripla nincsen, akkor ez egy 5 pontos meccs. De a jelzés az meglehetősen egyértelmű egyfelől. Másfelől tök világos, hogy a Dallas, és szerintem, hogyha a következő meccsre a hozzáállásukat behozzuk, hogy nem voltak ott a pályán, hogyha az a meggyőződésük, hogy ők jönnek, akkor egy, valaki elmegy bedobni a labdát, kettő, valaki elmegy vele, akinek be lehet dobni. Ennek ellenére mindenki átment, tehát konkrétan mintha elfelejtették volna, hogy melyik palánkra támadnak. Tehát nagyjából így nézett ki.
Konkrétan igen, tehát egészen pontosan ez történt. A másik, hogy ugye először olyan nyilatkozatok jöttek ki, hogy azt nehezményezték, hogy az időkérés előtt vagy alatt nem tájékoztatták őket, hogy ugye nem abba az irányba megy tovább a játék. De nincs összhangban a kettő egymással.
Egyébként fura még, hogyha nem tudom, még egyszer bejátszuk esetleg, hogy Looney kiakad. Tehát, hogy Looney is, mintha csak a második kézjelzést venné észre, amikor a nézzétek, ha kimutat, aztán utána mindjárt jön a másik irányba mutatás, és nézd meg Looney-t. Most nem tudom, hogy tovább fog-e menni a képünk. Ott látod, ott szövegel a bírónak.
Igen, igen.
Olyan, mintha ő is csak ezt igen. kapta volna el. Fura az eset, a bíró kézjele egyébként visszanézve stimmelt. Az, hogy ilyenkor a bírónak könyörögnie kell a Dallas Mavericks játékosainak, hogy jöjjenek már védekezni, ebben nem vagyok egészen biztos, de hogy ez egyébként ez tényleg egy kabaré, hogy ilyen előfordulhat.
Példátlan, tehát hogy konkrétan láttunk már sokféle bakit, akár játékvezetőktől, akár csapatoktól, de ilyet ehhez hasonló gyakorlatilag soha.
Hát és ugye azért is volt izgalmas, meg érdekes ez a sztori, mert hogy a Warriors így idegenben tudott nyerni, ami mostanában azért nem nagyon fordult elő velük, és hát ugye, ha hozzáveszünk azt, hogy a következő mérkőzésen ugye a Charlotte Hornets-et sem sikerült legyőzni, ez a két vereség egymás után most egy olyan nyugaton, ahol azért az látszik, hogy ha megnézzük, hogy egyrészt példátlan az együttállás, hogy mindenki volt 6 csapat, aki 37 vereséggel állt egy éjszakán át, hogy azért ilyen 5-5-5, 50%-ot mindenki azért hoz. Tehát nincs olyan csapat, aki zuhanórepülésben lenne, az OKC-t leszámítva nem nagyon voltak ilyen szuper pozitívban lett volna, de hogy két ilyen zakó a Dallasnak nem fért volna bele, az egészen biztos. A túloldalról meg ugye az a szitu, hogy ha most összejönne ezzel a kerettel, azért tényleg sok mindenre ők se számíthatnának a playoffban. Hamarosan folytatjuk öt olyan csapattal, akik lehet, hogy semmire nem számítanak a playoffban. Lesz van, aki vérmes reményekkel majd megy majd nekik, de bármi is történik velük, ez részben az ő szezonjuk volt, velük folytatjuk nem sokára. Köszöntjük a YouTube-osokat, az Eliup egyébként teljes egészében az AMC Mikron nézhető meg mind alkalmazásban, mind desktopon. Folytatjuk az Eliupot Zsivera Gáborral, ahol öt olyan csapatot dicsérünk meg, simogatunk meg, mielőtt még kiesnének, vagy az első körben elvéreznének, vagy nem is jutnának be a playoffba, akinek bejött az élet ebben a szezonban. Kezdjük a keleten, aztán átmegyünk majd nyugatra, és... Azért ebben a szezonban szerintem amellett, hogy ez egy nagyon fura szezon, hívhatjuk történelminek, hívhatjuk talán egy őrségváltásnak, amikor egy csomó statisztika elértéktelenedik, vagy átalakul, de ne kezdjünk el erről beszélgetni, mert rövid lesz hozzá az adás, de hogy rengeteg feel-good sztorink van csapat szinten. Kezdjük az Indiana Pacers-szel. Vegas azt mondta októberben, hogy ez a csapat 23,5 meccset fog nyerni, ugye over-under 23,5 volt a döntő. Aki az overre tett, az jól járt, mert most tart 33-nál a Pacers, akiket egyébként az Eliup után majd láthattok az Atlanta Hawks ellen. Tehát még van 9 meccsük, hogy ezen a mérlegen még tovább javítsanak. Mi az, ami az Indiana Pacers mellett szólt ebben a szezonban, amire nem számított Vegas?
Én azt gondolom, hogy több minden egyszerre. Tehát, hogyha az öt csapatról beszélünk, aztán itt van, ahol egyszerre történt meg a legtöbb pozitív dolog. Az egyik az edző személye, meg az, hogy ő mennyire illeszkedik ehhez a kerethez. Most nyilván visszajött veterán edzőként is korábbi sikerei színhelyére, és megkapott
Jerry
egy olyan...
Kárláról beszélünk,
és egy olyan fiatal magot kapott meg, ami az ő korábban mutatott játék stílusához nem biztos, hogy bármilyen szinten is megfelelő. Arról már ne is beszéljünk, hogy ő mennyire egy ilyen rebuild elő edző, mert ebben gyakorlatilag semmilyen tapasztalata nem volt sosem. A másik az nyilván...
Tavaly, amikor visszajött, főleg úgy, ahogy ő elengedték a Dallasból, és azért jöttek ki róla olyan hírek, hogy egy buli, meg egy seg, meg egy nem tudom micsoda. Ehhez képest a tavalyi szezon az azért szerintem sokan mentek úgy nekik, hogy egy, nem tudom, itt már levezet, vagy kirúgják, és ehhez képest meg így előhúzta a zsenit.
Igen, tehát itt alapvetően mindenki várta a rebuildet, ami nagy részben meg is történt, bár nyilván majd Miles Turnerről beszélünk külön. De összességében azt lehet mondani, hogy már most megmutatta ebben a szezonban ez a csapat azt a karakterét, amire építve, és akikkel a csapatban építve, lehet egy akár komoly playoff csapat, nagy Isten, még bajnoki cím várományos is a következő 3-4-5 évben. Beszéltünk Halliburtonről, arról, hogy ez a csere milyen jól bejött számukra, de azt gondolom, hogy beszélgetni kell itt tényleg egy komplett csapatról. Itt
csak Halliburtonhöz kettő adatot hoztam. Minden statisztika, amit mondok a fejlődéseknél, az 36 percre vetítve. 16 pontról 22 pontos játékos lett, ez 8,5-ről 11 gólpasszos játékos lett Tyrese Halliburton, kiváló dobó mutatókkal mellé.
Igen, tehát alapvetően az ő személyiség, az ő játéka, és az, hogy ennyire tud ráépíteni a csapat, az önmagában megadja ennek a csapatnak a pusszát, de ott van Benedikt Maturin draftolása, illetve az, hogy ahogyan őt építi ez a csapat. Most alapvetően egy olyan játékosról beszélünk, aki a kispadról érkezve hozza meg a plusz energiát, és bár nála is azért volt hullám, hogy az utóbbi hónapokban, de az első 2-3 hónapban megmutatta, hogy ő scorerként, tényleg egy úgynevezett three-level scorer, tehát ő egy olyan játékos, aki teljesen egyértelmű, hogy egyrészt még fog tudni fejlődni, másodszorban pedig egy jóval erősebb csapatban is meg tudja majd állni a helyét.
És ne felejtsük el, bocsáss meg, hogyha nem tudom, hogy szeretted volna említeni, hogy nem csak az első, de a második körben is jól választott a Pacers, mert ugye nem bárcsem 31. pickként hozták el talán, ő is masszívan a rotáció tagja volt.
Igen, tehát hogy itt már tényleg megvan egy alapcsapat. Akkor ott van a Miles Turner történet, vele kapcsolatban ugye teljesen egyértelmű cél volt a szezon elején, a szezon előtt és a szezon elején, hogy őt el kell cserélni. És igazából Miles Turner is, amikor visszajött sérüléséből, akkor olyan jó játékot mutatott, és vele annyira jól nézett ki a csapat, hogy igazából azt látta mindenki, hogy hoppá, itt egy srác, aki igazából 26 éves, tehát hogy még nem is annyira idős, és annyira jól illeszkedik ebbe a játékrendszerbe, hogy inkább próbáljuk meg egy jó szerződéssel őt meghosszabbítani.
És egy újfajta típusú center olyan szempontból, hogy blokkja ugyanannyi van kb. Meccsenként, mint olyan bedobott triplája.
Így van, 2,3 blokkot átlagol a szezonban, és tényleg tudja szépen nyitni a pályát, illetve egy olyan karakter, aki az életkora miatt is, és a benne lévő még esetleg javulási vagy fejlődési potenciál miatt is teljesen elképzelhető egy gyorsan újjáépülő csapatban.
És akit még szerintem érdemes belevenni a képletbe, hogy nagyon sokáig élt az a pletyka, hogy Turner Hilddel menne át majd a Los Angeles Lakersbe Russell Westbrookért cserébe, Buddy Hield pedig az egész ligában a második legtöbb triplát dobja, a 9. legjobb hatékonysággal. Tehát, hogy tényleg egy klasszikus volumen mesterlövészről van szó, úgyhogy én azt hiszem, hogy annak ellenére, hogy ők is egyébként lesz majd még rajta kívül, a Pacers-en kívül két csapat, akik alsó 10-ben vannak védekezésben, ez nem arról szólt, hogy a védekezést megszilárdítjuk, de a Pacers meg valahogy hű maradt a saját kis modus operandiához abból a szempontból, hogy ők azok, akik soha nem hajlandók fullbe tolni a kretént. Azt hittük, hogy na majd idén, aztán idén sem. A playoff ettől még lehet, hogy nem lesz meg. A mai mérkőzés ebből a szempontból fontos lesz majd a Hawks ellen, hogyha terveznek. És azért érdekes ez a szezon, mert beszélünk majd még két olyan csapatról, akikről azt hittük, hogy már a szezon elején, vagy a felénél eldobják, és ennek ellenére még mindig küzdenek. De mielőtt rájuk térnénk, egy másik keleti csapattal foglalkozunk, a New York Knicks-el. Vegas azt mondta, hogy 38,5 az a választó vonal, amit meg lehet tenni. 39 győzelemtől, aki az overre tett, már nyert. 42-nél tart a New York Knicks, itt nem olyan őrült az elemelkedés, de ennek ellenére egy Tom Thibodeau csapat top 3 támadó játékkal 2023-ban.
Na, az egyik a New York Knicksnél olyan a helyzet, mintha egy egyéves amnéziában lennének, mert amit te is mondtál, hogy Vegas hogyan tekintett rájuk, az nyilván az előző szezonnak a produkciója miatt történt elsősorban. Azért ne felejtjük el, hogy bár Jalen Brunson nem volt ott abban a csapatban, de már Thibodeau első szezonjában gyakorlatilag ugye azonnal jött a rájátszás, és hogy mondjam, tehát nem egy bajnok esélyes csapatnak az alapjait láttuk, de egy olyan csapatnak, ami a Thibodeau csapatokra mindig jellemző volt, kemény, fegyelmezett védekezés, és egy teljesen letisztult játék. Na most tavaly jött a teljes összeomlás, és ugye Thibodeau az edző, aki szinte minden, nem szinte, hanem az összes csapatán az első évében, vagy az első éveiben volt abszolút a csúcson, és onnantól már csak lefele épülés volt, és a sztároknak az elkedvetlenedése jött.
Idő után nem mostak fület, hogy ez a reszelős hang ne menjen át a fülzsíron, aztán már csak mentek előre, igen.
Itt nyilván, ami a forradalom ennek a csapatnak a játékában, az két dolog, ami karakter. Egy, most már nincsen földbeállítása játékosoknak, a top játékosoknak a túljátszatásával kapcsolatban. A másik pedig az, hogy jóval több triplát, jóval több kvázi passzjátékból, mozgásból vállalnak, és ez az egyik, hanem a legnagyobb változás velük szemben. Igazából Thibodeau egy olyan edző volt mindig is, akiről nem nagyon mondtuk azt, hogy ő képes megújulni, pláne nem támadó oldalon. Itt egyértelműen megcsinálta ezt, de a változásnak az egyik legnagyobb oka az az, hogy ezekben az években először van egyes poszton egy olyan játékos, aki ugye képes másoknak is helyzetet teremteni, és elsősorban egy nagyon-nagyon magas szintű szkórere a ligának Brunson szemében.
Érkezett Brunson, az ő leigazolása főleg azzal az árcetlivel, főleg egy növekedő plafonnal abszolút bargainnek számít. 36 percre, 18,5 pontról 24,5 pont, és miközben egyértelműen a fő fókusz a Knicks támadó játékának, így is 37-ről 41%-ra emelte a tripla mutatóját. Aki szerintem nagyon érdekes, és valahogy az nézett ki tavaly évvégén, na mi történik? Megjött Thibodeau, első év király, második évben jön a letargia, Randall gyerek meg kijátszotta magának a nagy szerződést, aztán utána megy a levesbe. És egyrészt Thibodeau is, és Randall nem csak, hogy visszapattant, hanem hogy gyakorlatilag jobb számokat hoz abban a szezonban, amikor ő lett a szezon legtöbbet fejlődő játékosa. És tavaly a nézőkkel veszekedett. Tehát az, hogy ő hogyan jött vissza a pályán meg mentálisan ebben a szezonban, ez külön megérdemelne egy ilyen kis feel good comeback player of the year story-t.
Igen, plusz úgy, hogy van egy Brunson mellette, aki persze tudja segíteni az ő helyzeteit is, de összességében egy, hogy mondjam, jó sok labdát elhasznál a mérkőzéseken, és onnantól kezdve nem egyértelmű alfa már Randall, tehát hogy ebben a csapatban azért a szerepe az megváltozott, plusz ahogyha itt vezéri dolgokról beszélgetünk, akkor ő, mint ilyen 1B opció, sokkal jobban fest, mint egy bármilyen csapatnak az 1A opciója. Tehát itt nyilván az egyik legnagyobb dolog, ami történt. A másik az nyilván a közönséggel, meg az egész közeggel való viszonya. Tehát, hogy ő azért tavaly, sőt már abban a szezonban is, amiről beszéltünk, lehet, hogy egyénileg nagyon jól teljesített, de egy eléggé nem kívánatos személy volt.
Kelletlen fráter.
Így van, abszolút. És most látszik, hogy sokkal jobb paszban van minden szempontból. Lekerült róla jó nagy teher, a csapat is elkezdett teljesíteni. Van már egy másik játékos, akit lehet sztárnak mondani. Szépen lassan azért Berett is 20 pontos játékosra érett mellette. És azt lehet mondani, hogy ebben a szerepkörben viszont kifejezetten jól néz ki rendben.
Berett, nekem még egy kicsit kérdőjel, az ő 36 perces statja, azok gyakorlatilag a tavalyi copy-paste-elve, úgyhogy ő tud-e előrelépni, de tényleg egy Thibodeau kerethez képest a Grimes-ok meg a Quicklyk olyan játékperceket kapnak, ami üdítő. Toppin például nem, de ez is elmondta róla Thibodeauról, hogy vett egy nagy levegőt és hozott olyan döntéseket, amik egyrészt hát talán a GM-nek nem estek jól, mert hát olyan játékosokat, akiket ő hozott oda, gyakorlatilag teljesen mellőzte, Ivan Fournier kispad végén, Cam Reddish-t ellehetetlenítette, ment is utána Portlandbe, akkor elhozták azt a Josh Hartot, aki abban a néhány percben, amikor a pályán van, jelenleg 60%-kal dob mezőnyből, 55%-kal triplázik, és 80%-kal dobja a büntetőt, nem egészen normális. És hát ami még ilyen, ugye, hát nem egy közönségkedvenc döntés, hogy Derrick Rose is. És el se cserélték, el se engedték igazából, hogy nem tudom, zöldebb tájakon bajnoki címet keresen. Nem lehet minden tökéletes, de a New York Knicks szezonja sok szempontból izgalmas. Aztán majd lesz egy érdekes első körük ott a 4.-5. helyen. Folytassuk nyugaton, folytassuk Salt Lake City-ben, a Utah Jazznél. 24,5 volt a varázsszám a Jazznél, jelenleg 35 győzelemnél tartanak. Ennyit spoilerzek, a következő csapatunk az OKC lesz. Ez a két csapat, ha meg kéne nézni azt a 71 győzelmet, amik ketten együtt arattak, ebben rengeteg értékes kalp van. Tehát, hogy mint ez a két csapat azt mondaná, hogy figyelj, nem leszünk bajnokok, meg nem is biztos, hogy jó nekünk, de hogy minden komoly meccsre felszívják magukat, és ha valakit nem lehet félváról venni, na azok ők. Kiárusították a csapatot, és talán erről mindenki arra következtetett, hogy ebből ilyen ipari tankolás lett helyett.
Igen, egyet azért hozzátennék még, nagyon erősen valószínű volt velük kapcsolatban, hogy ők azért majd nem a deadline környékén kezdenek el mozgolódni, hanem már esetleg jóval korábban. És az érdekes, hogy a Danny Ainge-ék nem húzták meg annak ellenére a csapat korábban történő lebontását, hogy az elején ugye nagyon masszívan sokáig pozitívak voltak, sőt ugye pár hét után még vezették konkrétan nyugatot is.
Első 8 meccsből 6-ot nyertek.
Így van. Ez az egyik. A másik az, hogy milyen másik célt értek el ez alatt az idő alatt. Teljesen egyértelműen kiderült például Lauri Markkanenről, hogy ő nem csak, hogy most képes jó számokat egy ilyen csapatban produkálni, de igazából ő tényleg egy felemelkedő gárdának is
messzire száll a fingereje, hogy
van, és ő is ugye nagyon jó szerződéssel rendelkezik, és még több évre van kötve. Illetve hát itt nyilván Kesslerről beszélni kell, az újoncról, aki az elején szinte semmilyen lehetőséget nem kapott, tehát hogy ott azért teljesen marginális szerepköre volt, majd utána, most is még csak szezon szinte 22 percet átlagolt, tehát összességében azért még mindig pici a játékperc, ugye a liga egyik legjobb blokkolója, rengeteg összehasonlító statisztikát látunk, ugye Rudy Gobert, és ő közte, hogy hány percet játszott, hány blokkot hozott, milyen top meccsei voltak idén, és ő már villantott egy olyat, elsősorban ugye gyűrűvédő játékra, elsősorban védő oldalon, amiből egy másik bástya látszik ott kitűnni a messziségből.
A statisztikákban csak Rudy Gobertrel hasonlítják, de hogyha azt nézzük, hogy ki az utolsó újonc, aki 8,5 pontot, 8,5 lepattanót és 2,5 blokkot átlagolt, őt Tim Duncannek hívták.
Bizony, és azt lehet mondani, hogy már csak azzal, hogyha ezt a két játékost így megtalálták, és a következő években előnyös szerződéssel köréjük lehet építkezni, már ezzel nagyon nagyot nyert idén a Utah Jazz.
És ugye Walker Kesslernek a draftoló csapata, az nem a Minnesota Timberwolves volt, aki elcserélte, hanem a Memphis Grizzlies, ami pedig utána egy teljesen egy ilyen, az nem egy pénzügyi csere volt, ott azt gondolták, hogy jobbak lesznek a játékosok. Hát most így Adams hiányában, meg Brandon Clark kidőlése után, már valószínűleg nem tudott volna ilyen szintre kinőni abban a csapatban, úgyhogy ez igazából fura is. De Clarkson, Jordan Clarkson 5 év után, 6 év után kezdő lett és megállt a helyét, és van egy újonc edzőjük, aki ugye Bostonból érkezett, ha ott maradt volna, akkor most valószínűleg ő a Boston vezetőedzője, így Mazzullára esett a választás, és én úgy írom le magamban ezt a csapatot, hogy egy csomó olyan játékos, aki így felhúzta azon magát, hogy igen, elcseréltetek a Gobertért, meg a Donovan Mitchellért, akkor majd oda rakjuk magunkat, és ezt hozzák is. Én egy dolgot nem feltétlenül értek, nem voltam ott a tárgyalásokon, hogy nem látom magam előtt, hogy ha azt mondták volna a Westbrook cserénél, hogy Beasley-t adjuk, Vanderbiltet nem. Akkor azt mondja Pelinka, hogy akkor itt marad nálunk Russell Westbrook. Szerintem Vanderbiltet kár volt elcserélni, mert egy elképesztő, minden csapatba kellene egy ilyen játékos.
Nagyon sokat gondolkodom ezen, abban nem vagyok biztos, ami egyébként kiderült a szezonnak a addigi részében, amíg a Utahnál játszott, hogy ott kapott, tehát egyszerűen nem kapott ilyen szintű teret erre a feladatkörre. Tehát ott igazából ugye volt, hogy nagyon sokáig kezdő ebben a csapatban, tehát nem arról beszélek, hogy ne kapott volna perceket, de valahogy nem hozta ezt a vibe-ot semmilyen szinten sem. Én nem láttam jönni azt, hogy Vanderbilt ennyire jó tud lenni egy olyan csapatban, ami tényleg a rájátszásért küzd.
És mit vártál az Oklahoma City Thundertől, akik a legnagyobb ugrói ennek a listának, őt 23 és feles varázsszámhoz képest tartanak most 36-nál. A liga hatodik legjobb támadójátéka az övék 2023-as naptári évben. Úgy, hogy elveszítették nyáron egy sörvésli meccsen az 1/2-es pikjüket.
Nyilván nem véletlenül, hogy Utahval tette őket így egy tírbe. Ők is teljesen egyértelműen azt mondom, hogy még hetekkel ezelőttig is inkább tankolni akartak. Ez meglátszik akár a legjobb játékosok percein, kiültetésén, mindenen az ég egyet a világon. Viszont van egy olyan aspektusa is a dolognak, hogy ha már Gilgeous Alexanderből ennyire hamar ennyire jó játékos lett, hogy effektíve az ő, hogy mondjam, kedvének meg jövőbeli motivációjának is valamit kedvezni, hogy kicsit így szabadjára engedve a lovakat, akkor nézzük meg, ugye beszéltünk arról, hogy ma arra ébredtünk, hogy a Dallas Mavericks nincs ott a play-in helyeken sem, ugye tegnap vagy tegnap előtt 7. helyen állt nyilván nagy a tülekedés az OKC, ami azt gondolom, hogy önmagában egy csoda. És ez a csapat is azzal, hogy Holmgren nincs ebben a szezonban, a nem fullba nyomott kretén tankolás helyett is gyakorlatilag tudott olyan plusz bástyákat építeni. Itt egyrésztről Gilgeous Alexandernek a teljes felépítéséről beszélünk, a másik pedig az,
Alexander hogy 25,5 pontról lett 36 perc alatt 32 pontos játékos, középtáborról hatta halálos, a legtöbbet betörő játékosa az NBA-nek, rengeteg büntetőt dob, és a védekezése sem gyenge, elita stock száma, illetve a steal és blokk száma összeadva.
Igen, és itt ugye itt van Jaylen és Jaylen Williams esete, tehát ők is gyakorlatilag olyan, hogy mondjam, jövőbeli villanásokat tudtak mutatni, ami azt mutatja, hogy ez a csapat nem csak, hogy mondjam, sok-sok tehetséges játékosból áll, de olyanokból is, akik lehetnek majd tényleg egy erős playoff csapatnak meghatározó játékosai.
És idén is draftolni fognak, meg a következő években is draftolni fognak, és van két játékos, akiről nem beszéltünk, de nagyon szeretném. Az egyik Josh Giddey, aki idén se hoz már kismiska számokat, de hogyha van fickó, akiben még egyértelműen van egy szint, amint összeáll a dobása készségszinten és ösztönszinten, hogy mikor kell beleállnia és azokat bedobálja, neki még szerintem elképesztő, hogy milyen upside-ja van.
Igen, és nagyon jól illeszkednek egymás mellé Gilgeous Alexanderrel, és még jobban fognak, hogyha kinti dobásban sikerül fejlődnie, de már ebben a szezonban is igazából az agresszivitás tekintve, már mint pontszerzési agresszivitás tekintve rengeteget lépett előre, és tényleg egy izgalmas projektje az NBA-nek a fiatal ausztrál. Azt lehet mondani, hogy benne egy All-Star potenciál szerintem benne van.
Igen. Valószínűleg All-Star nem lesz, de őt mindenképpen még megemlíteném, pedig Lugan Zort. Mert hogyha megnézzük azt, hogy mi kell ahhoz, hogy legyen neked egy bajnok csapatod, vagy bajnok ki pedigrében rendelkező csapatod, megvan a scorer hátvéded, megvan a kreátorod Giddeyvel, megvannak a jó munkás emberek a két Williams-szel, meglátjuk, hogy mennyire fogja kinőni magát, főleg Jaylen, ő azért az utolsó hónapokban Paolo Banchero-val versenyez már, ő egyértelműen most már az összes listán a második újonc Banchero mögött, de ott van Dort, aki eldobálgatja a triplát, de igazából a védekezése az, ami igazán elit, ugye most már kapott ő is becerebet, a Torture Chamber helyett a Torture Chamber, és ezt egy kicsit magára vette Kawhi Leonard a héten, úgyhogy dobott neki 15-ből 13-at az orcájába, de ettől függetlenül nyilván piszok jó védő is.
Dort érdekes, mert ő már ugye abban a szezonban, amikor még Chris Paul-lal bejutottak a playoffba, és ugye akkor nagyon nagy meglepetéssel produkáltak egy ilyen feel good szezont, mondjuk így, már akkor megmutatta azt, hogy ő védekezésben egy liga elit potenciál. Ugye akkor még őt inkább hagyták kintről dobni, és hogy mondjam, ez az a szegmens, amiben rengeteget fejlődött, viszont én azért csak úgy félig meddig tenném őt ide, mert ő is a fiatalabbak közé tartozik, viszont ő szerintem nagyon nagy mértékben kész van. Tehát ő az a játékos, akinek nem tudom, nem lesz jobb playmakingje, nem lesz úgymond több posztos játékos, de ő tényleg, hogyha ugyanígy beintegrálod egy 2-3 évvel későbbi, akár a bajnoki címért menő csapatba, akkor abszolút megállja a helyét.
Én csak arra gondolom, hogy a puzzle darabok, hogy mi kell a checklisten a bajnok csapathoz, egy az ilyen típusú megvan. Játékos abszolút kell. Nem lesz idén valószínűleg bajnok a Sacramento Kings, de a 34,5 over-under számot már masszívan túlteljesítve 44 győzelemmel állnak, jelenleg harmadikok a nyugati főcsoportban. Első a támadó hatékonyságuk, és nem idén, hanem minden idők leghatékonyabb támadójátékát mutatja a Sacramento Kings, és nyugaton ők nyerték a legtöbb meccset idegenben. Tehát hogy ez is egy nagy fordulat velük kapcsolatban. A Warriors a Kings vendég mérlegével vezetni az NBA-t, úgy egyébként ez így mellé tenném. Szemegyönyörködtető támadójáték egy új vezetőedzővel, Mike Brown-nal, meg itt is gyakorlatilag mondta a Pacers, hogy talán az a csapat, ahol minden jól sült el, én azért mellé tenném a Kings-et is, főleg azért is, mert hogy ők ezer szálon összekapcsolódnak a tavalyi trade miatt, de itt is minden játékos, minden új érkező bevált.
Igen, annyi csak hozzátéve, és majd talán rátérhetünk arra a cserére, amiről nagyon sokat beszélünk még itt Sabonis, illetve az említett Haliburton kapcsán, hogy nem indult azért kifejezetten jól a szezonjuk. Tehát az első 3-4 hétben ők erősen keresték önmagukat. Látszott, hogy ez a csapat ez lehet jó, de az, hogy ők majd a második, harmadik helyért fognak küzdeni, abból nagyjából semmi sem.
Aztán jött a sugár,
bizony. Itt nyilván több dolog. Ha már beszéltünk a vezetőedző személyéről, akkor azért Mike Brown egy nagyon leírt vezetőedző volt az NBA-ben. Tehát aki azért nyilván megkapta a LeBron féle Cavs-t, volt a Los Angeles Lakersnek, tehát ő ezért komoly projekteket bíztak rá. Ez a Sacramento Kings, bár nyilván nagy tett ennyi idő után bejutni a rájátszásba, vagy azt egyáltalán megcélozni, de azért egy ennél sokkal csendesebb történetnek indult. Azt gondolom, hogy már ez a profil egyébként kedvezett neki. Tehát látszik az, hogy kultúrateremtésben, csapat dolgok tekintetében nagyon jót alkotott. Én nagyon erősen kiemelném egyébként azt a döntést, hogy ha már feláldozták Haliburtont, akkor Sabonis jött, és ennyire megmerték csinálni azt, amit kicsiben, vagy nagyban megcsinál a Denver Nuggets is, hogy ilyen mértékben a magas ember passzkészségére és a rajta átjátszatott támadásokra építenek fel egy rendszert, mert azt gondolom, hogy az egyik zseniális húzás ebben. A másik az, hogy mennyire komplex csapatot tudott építeni Mike Brown. Tehát itt azért az új puzzle darabok, Örter például. Tehát róla Örter félig...
márciusban 55% triplából, tegnap karrier csúcs második meccse volt, tehát nem a legtöbb, élete második legtöbb pontját dobta, és így illeszkedett be a csapatba.
Igen, és van egy kiváló újuncuk Murray személyében, akiben azért valószínűleg van még több annál, mint amit idén láthattunk. Tehát ha van pici negatívum velük kapcsolatban, akkor azt lehet mondani, az ő, hogy is mondjam, nem csak fejlesztése, hanem igazán előtérbe helyezése, az talán az ilyen gyors eredményesség miatt nem valósulhatott meg, de azt gondolom, hogy szépen lassan egy ilyen kultúrában ő is valószínűleg sokkal jobb játékossá tud majd válni.
De így is a legjelentőség teljesebb perceket játszó újoncáról beszélünk az NBA-nek. Nagyon durva. Egyrészt szinte biztos, hogy ő dobja majd a legtöbb triplát újoncként, amikor vége lesz a szezonnak. Most tart valahol 170 környékén, és ő vezette néhány napja még, és ezt alátámasztja, amit mondasz, a catch and shoot triplákat a ligában 140 környékén. Tehát, hogy tényleg őt arra használják most még, hogy álljál le, fiam, és dobáld be a triplákat. Hét vicces statisztikája. Steph Curry a negyedik szezonjában érte el azt a tripla számot, amit Murray ebben az újonc szezonban, ez elég sok mindent jelent. Fox nagyon jól működik Sabonisszal, a legtöbb clutch pontot érik el, a legjobbat hozzák ki egymásból. Sabonis a harmadik center, Wilt és Joker után, aki 500-nál több gólpaszt ad egy szezonban, a legtöbb 20 pont, 20 lepattanós meccse van, és a kispadról is van egy Malik Monk-juk, aki mindig az átlagokat szoktuk mondani, de az átlagok azok kedveznek a load managereknek. Malik Monk viszont kerekperec, a második legtöbb pontot szolgáltatja a kispadról.
Igen, és annyit akartam még mondani a Monkkal kapcsolatban, hogy nem Monkkal kapcsolatban, hanem Fox-szal kapcsolatban, hogy az a döntés, hogy Sabonisnak ekkora teret adnak, az az ő szerepkörét, vezéri dolgait is nagyon jó irányba befolyásolta. Tehát ő is egy ilyen 1A, 1B opcióról beszélünk esetükben, és nyilván ott már az önmagában egy kérdéses dolog volt, hogy egyáltalán Foxra építenek-e, vagy Haliburtonre. És az, hogy ebből a cseréből rövid középtávon ennyire jól tudtak kijönni, az azt gondolom, hogy nagyon ritkán látható win-win csere egyébként. És hogyha már Monkról beszélünk, én benne nem láttam azt, hogy ő ennyire stabilan tud pontszerzésben, volumenben feljebb lépni. Ráadásul több extra 20 pont feletti teljesítménye is volt meghatározó szituációkban, hosszabbításokban, dupla hosszabbításos mérkőzésen például. Itt is gyakorlatilag az összes puzzle darab megvan ahhoz, hogy kiváló abszakasz csapat legyenek.
A Pacers és a Kings cseréje win-win lett. A következő mérkőzésen csak az egyik csapat nyerhet, vagy az Atlanta Hawks, vagy az Indiana Pacers, úgyhogy a reklám után megbeszéljük, hogy melyiknek van talán erre nagyobb esélye. Tartsatok akkor is velünk! Hamarosan Haraszti Ádámmal várunk majd benneteket az Atlanta Hawks és az Indiana Pacers összecsapásán, ami kétesélyes, vagy az Indiana Pacers engedi, hadd menjen ez a mérkőzés, a másik lehetőség, hogy komolyan veszi, és küzd tovább a play-in helyekért, kiderül, hogy mi ez a helyzet. A Pacersnek beszéltünk a helyzetéről, a szituációjáról, egy picit a Hawksról mesél nekünk Gábor, ugye nem olyan régen McMillan-el, Snyderbe, szerintem azóta először adjuk őket, nem vagyok benne biztos. Látszik-e már Snyder kezenyoma ezen a csapaton, és ha nem, akkor szerinted meddig juthatnak majd, és ő ilyen típusú edzőre volt a szükség Atlantában?
Nagyon érdekes, hogy ugye McMillan is szezon közben vett át a csapatot, noha ugye ő ott volt a stábban, és akkor ugye tudott adni egy nagy lendületet, és ő egyébként is egy olyan edző volt korábban is a karrierje során, hogy szintén, amikor valahol kezdte, akkor általában...
Ilyen fixer típusú edző.
Igen, de ő ez a plusz impulzus megadó edző. Na most az a helyzet, hogy Quinn Snyder egy kifejezett rendszerépítő edző, és ő eddig nyilván itt elsősorban a Utah Jazzre gondolunk, szépen évek alatt, tehát nem is meccsek alatt, hanem évek alatt épített fel egy olyan rendszert, ami ha nem is lett kifejezett bajnok esélyes, de azért egy komoly playoff csapatról beszéltünk abban az esetben. Nagyon egyszerű sajnos a válasz a kérdésedre, sem ennyire, tehát hogy sem az eredményességben, sem abban, hogy itt ilyen óriási kultúraváltozás lett volna. Azt gondolom, hogy Trae Young, ha valaminek meg valakinek jót tett, akkor Trae Youngnak egyébként jót tett maga a váltás. Az, hogy Quinn Snyder rendszerében majd hosszú távon mit lehet belőle kihozni, ez egy jó kérdés. Az a baj, hogy az Atlantával kapcsolatban is nehéz elképzelni bármi pozitívat ezzel a szezonnal kapcsolatban. De most nem arról beszélek, hogy bejutnak-e a play-inbe, vagy esetleg a play-inből a rájátszásba, hanem ennek a csapatnak nem a puzzle darabjai nincsenek meg, hanem hogyha itt most főleg Murray-ről és Youngról beszélünk, ez a páros ez nem úgy működik, mint ahogy kellene, és ez azt gondolom, hogy egy azon túlmutató probléma, mint hogy most a csapatnak Quinn Snyder az edzője, és hogy ő szezon közben jött-e. Elég komoly fejtörés van, mert vannak olyan fiataljai a csapatnak, akik már itt vannak egy pár éve, lehet őket tovább építeni. Van ugye nagy profilú All-Star-ként jött játékos a Murray esetében, és hát ugye ott van az elefánt John Collins, akit már ugye jó ideje próbáltak elcserélni, és ez valahogy soha nem sikerült.
John Collins neki mondta, hogy lassan már nem is emlékszik az utolsó pillanatra, amikor őt a kosárlabdáról kérdezték volna, hogy állandóan a dráma van a középpontban.
Igen, kicsit ilyen elkútyavetyél csapatnak tűnik, és félreértés ne essék, ezt nem azért mondom, mert ez a gárda volt már, vagy ennek a gárdának egy része volt már a főcsoportdöntőben, mert az egy nagyon...
Azt tett annak a csapatnak az a főcsoportdöntő?
Kicsit érzek párhuzamot a Dallasszal, bár ne ugorjunk annyira.
És egyébként, hogy ugyanaz előre. Az évfolyam, Young és Doncic, tehát hogy egyébként rengeteg átmenet vagy van.
Igen. Abszolút ez a része. Inkább itt is ilyen front office jellegű problémák vannak, hogy lett egy egyértelmű irány választva, és az egyértelmű irány, az most úgy néz ki, hogy ebben az évben is erősen kudarcot van.
Ugye Quinn Snydernek van tapasztalata azzal, hogyan menedzseljen egókat, ugye Salt Lake Cityben éveken keresztül rakosgatta jobbra-balra Gobert meg Donovan Mitchellt, most Mike Conley-t is idehozom, bár az ő egóját, azt azért nem hiszem, hogy kimutatná egy ilyen bármilyen egométer. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy ritka azért az olyan típusú lemondás, amilyet Quinn Snyder húzott meg, hogy azt mondja, hogy figyelj, ennyit tudtam ebből összerakni, ha megnézed, akkor ebből egy főcsoport döntő sem jött össze, ellenben egy olyan csapat, aminek a fizetési bértömeg azért, tehát kinevelt annyi játékost, ami már luxusadó kategória, de a főcsoport döntőre se volt jó. Kíváncsiak, hogy tanult-e belőle, mert azért a potenciál a játékosok terén ebben a csapatban azért szerintem brutális.
Igen, az is egy nagyon jó kérdés egyébként, hogy Quinn Snydernek jó volt-e ez a választás, mert ugye amikor ő meghozta ezt a Jazzzel kapcsolatos döntést, akkor nagyon sokan azt gondolták, hogy majd esetleg Popovicsnak lehet ő az utódja, és épített egy franchise megint majdnem a nulláról, mint ahogy azt tette a Jazznél. Itt ez egy másik feladat. Én mindig azt mondom, hogy nem jó edző, meg rossz edző van bizonyos szint felett, hanem adott feladatra alkalmas, meg kevésbé alkalmas edző. Bennem kérdéses, hogy Quinn Snyder, ha ezt a keretet így nézzük, akkor erre kifejezetten alkalmas, és nem az erről a szezonról beszélek.
Egy apró választ tudunk majd adni a következő nagyjából 3 órában, hogy hogy áll most Quinn Snyder az Atlanta Hawks-szal, és holnap este is tudunk majd egy helyzetjelentést mutatni, hogy hogy áll a Los Angeles Lakers, aki a Chicago Bulls-szal fog majd összecsapni 21 óra 30 perckor a Sport 1-en. Remélem, hogy a következő meccset is nézitek, meg a holnapi meccset is nézitek, meg hogyha találtok közben más meccset, azt is nézitek, wink-wink. Köszönöm szépen a figyelmet, Gábor, neked, hogy ennyi minden érdekeset meséltél. Erről az 5 csapatról, akitől szerettünk volna még idejekorán megfelelően elbúcsúzni. További szép estét kívánunk, sziasztok!
Sziasztok!